Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól, a Szentléleknek ködösségében. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennálló énekül a 138. Zsoltár első versét énekeljük. A 138. Zsoltár első verse így kezdődik: Dicsér téged teljes szívem, én Istenem, hirdetem neved. Helyünket elfoglalva folytassuk Isten tiszteletünket, és énekeljük a 716. dicséretünk mindhárom versét. A 716. dicséret így kezdődik: Jézus, téged kereslek, békességre vágyva. ami segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön továbbra is az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Halljátok meg, testvéreim, Isten igéjét, amint felolvasom hitünk erősítésére, lelkünk épülésére, a Lukács írása szerinti Szent Evangélium 11. részének első 10 verséből. Isten igéjét, mint az ő tulajdonszavát, buzgó figyelemmel, engedelmességre kész lélekkel, leülve hallgassátok meg. A Lukács evangéliuma 11. részének első 10 verséből így szól a mi Urunk igéje. Történt egyszer, hogy Jézus valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá egyik tanítványa. Uram, taníts minket imádkozni, mint ahogy János is tanította a tanítványait. Ő pedig ezt mondta nekik, amikor imádkoztok, ezt mondjátok, Atyánk, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk naponként. És bocsásd meg a mi bűneinket, mert mi is megbocsátunk minden ellenünk vétkezőnek, és ne vigy minket kísértésbe. Azután így szólt hozzájuk, ki az közületek, akinek van egy barátja, és elmegy hozzá éjfélkor, és ezt mondja neki, barátom, adj nekem kölcsön 3 kenyeret, mert útról érkezett egy barátom, és nincs mit elébe tegyek. És az így válaszolna belülről, ne zaklass engem, az ajtó már be van zárva, és velem együtt gyermekeim is ágyban vannak, nem kelhetek fel, hogy adjak neked. Mondom nektek, ha nem is kelne fel, és nem is adna neki azért, mert barátja, tolakodása miatt fel fog kelni, és megadja neki, amire szüksége van. Én is azt mondom nektek, kérjetek és adatik, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyitatik nektek. Mert mindaz, aki kér, kap, aki keres, talál, és aki zörget, annak megnyittatik. Isten áldása legyen az ő igéjének hallgatásán, annak befogadásán és megtartásán. Gyertek, emeljük fel szívünket Istenhez, és imádkozzunk hozzá így. Istenünk, édesatyánk, gyermeki szívvel járulunk most hozzád, aki jól tudod minden szükségünket, akihez mindig odafordulhatunk imádságban, mert te gondunkat viseled, megadod testünknek, lelkünknek, amire szüksége van. Így adunk hálát a mindennapi kenyérért, amit az elmúlt héten is biztosítottál számunkra. Az otthont, ahol lakhattunk, a lelki táplálékot is köszönjük, amit adtál számunkra, és erősítetted a hitünket. Köszönjük az esőt, amellyel földjeinket megöntözted, és köszönjük a lehetőséget, hogy egybe gyűlhettünk ide az Isten tiszteletre, ahol énekelhetjük a Zsoltárt, a dícséretet, ahol imádságra kulcsolhatjuk kezünket, és ahol a te igéd szól hozzánk, és beszélsz a szívünkkel, választ adsz égető kérdéseinkre, és segítesz az előttünk járó utat hittel megjárni. Imádkozunk azért, hogy most is lelked által szólj hozzánk, tedd készí a szívünket az ige meghallására, befogadására és megtartására. Amen. Az ige hallgatására készülve a 265. dicséretünket énekeljük. A 265. dicséretünket, így kezdődik, Istennel járni, lakozni, szent élettel illatozni. Kedves testvérek, Istennek az az igéje, amelynek alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni szent lelkének segítségül hívásával, előbbi igénkben van megírva, különösképpen is a Lukács evangéliuma 11. részének első versében, ahol ezt a kérést olvassuk. Uram, taníts minket imádkozni. Kedves testvérek, azzal kezdem, hogy akinek van gyermeke, vagy unokája, fontosnak érzi, hogy a gyermek, miközben őt neveljük, tanuljon meg beszélni. Hiszen ahhoz, hogy kapcsolatot tudjon létesíteni a társaival, a felnőttekkel, gyermekekkel, ahhoz elengedhetetlen, hogy a gyermek értse a hozzábeszélők szavait, és ő maga is minél előbb tudjon beszélni, megszólalni. És azt már nem minden szülő tartja fontosnak, hogy a gyermeke imádkozni is megtanuljon. Pedig a lelki növekedéséhez, fejlődéséhez neki is szüksége van arra, hogy értse az Isten szavát, és ő maga is tudjon Istennel beszélni, hogy tanuljon meg imádkozni. Nem egy szülőtől hallottam már ezt az érvelést, hogy ha majd felnőtt lesz, akkor majd eldönti, hogy melyik vallást akarja gyakorolni, meg hogy egyáltalán akar-e vallásos életet élni. És egy hívő édesapával beszélgetve, ő találóan azt mondta erre a hozzáállásra, hogy ez ahhoz lenne hasonló, ha szülők éveken át nem szólnának egy szót sem a gyermekükhöz, nem tanítanák meg beszélni, hanem azzal érvelnének, hogy majd ha felnő, akkor eldönti, hogy milyen nyelven akar beszélni, magyarul, angolul, németül, spanyolul, vagy más nyelven. És ugyanilyen visszás dolog lenne, hogy emiatt nem alakítanák ki a kapcsolatot a gyermekükkel. Ugyanígy, amikor egy gyermeket megkeresztelünk, a szülők ígéretet tesznek Isten előtt arra, hogy úgy nevelik és neveltetik gyermeküket, hogy a hitéről majd vallást tegyen Isten és a gyülekezet előtt. Ehhez pedig az első lépés az, hogy imádkozni kell megtanítanunk a gyermeket. A baj ott szokott lenni, hogy maguk a szülők sincsenek élő, imádságos kapcsolatban Istennel. És jó esetben a nagymamák figyelnek oda arra, hogy tanítsák imádkozni az unokájukat. Hittanos gyerekekkel beszélgetve nem egyszer ezt tapasztaltuk, hogy a szüleiktől nem tanultak imádkozni, de a nagyszülőktől, a nagymamától igen. Ha látnák azt a gyermekek, hogy a szüleik milyen sokat imádkoznak, értük is, akkor ők maguk kérnék azt, hogy szeretnének megtanulni imádkozni. Ahogy a tanítványok látták Jézust imádkozni, és érzékelték, hogy mekkora erő és békesség származik Jézusnak ennek a bensőséges kapcsolatából, akkor oda mentek Jézushoz, és kérték, hogy Uram, taníts minket imádkozni. Ahogy Keresztelő János is tanította az ő tanítványait, mi is azt szeretnénk, hogy te magad taníts minket imádkozni. És ha erre szükségük volt a tanítványoknak, akkor, amikor Jézussal beszélgettek, együtt voltak, akkor nekünk is ugyanígy szükségünk van arra, hogy magától, Jézustól tanuljunk imádkozni. Aztán, ha már megtanultuk Jézustól, akkor mi is taníthatjuk erre a gyermekünket, gyermekeinket, unokáinkat. De nem csak azért kell tanulnunk Jézustól, hogy jobb szülőkké válhassunk, hanem azért, hogy erőt merítsünk, lelkileg feltöltekezzünk az imádság során, és hogy Istennel élő, imádságos kapcsolatban legyünk. A tanítványokkal együtt most mi is arra kérjük Jézust, hogy tanítson minket imádkozni.
Jézus pedig megtanít minket arra, hogy mikor kell imádkozni, hogyan kell imádkozni, és hogy mit kell imádkozni. Az első kérdés az, hogy mikor imádkozzunk. Jézus nem azt mondja erre, hogy reggel vagy este, nem azt mondja, hogy étkezés előtt és után, vagy napjában háromszor, hanem az ő válasza az, hogy mindenkor. A Lukács evangélium a 18. része így kezdődik, arról is mondott nekik példázatot, hogy mindenkor imádkozniuk kell, és nem szabad belefáradniuk. És ilyen példázat az is, amit most hallottunk, az éjjel zörgető barát példázata. Ő bezörget a barátjához éjnek idején, mert segítségre van szüksége. És ha elsőre nem kap választ, akkor zörget tovább. Ha elutasítást kap, akkor sem adja fel, hanem folytatja. És Istenhez is szabad nekünk folyamatosan, ugyanazért is imádkoznunk többször, és akkor sem szabad ebbe belefáradnunk, ha még nem érkezett rá válasz. Mert Isten minden imádságot meghallgat, de nem minden imádságra adja azt a választ, amit mi előre elgondolunk. Van, mikor megvárakoztat minket, van, mikor azonnal igenlő választ ad, és van, mikor az ő bölcs döntése szerint más választ ad, mint amit mi szerettünk volna, de biztos, hogy az jobban a javunkat fogja szolgálni. Pál apostol úgy írja az egyik levelében, hogy szüntelen imádkozzatok, szüntelenül imádkozzatok. Az imádság a lélek lélegzetvétele, és ahogy a légzést sem hagyjuk abba, az imádság is a lelki életünk folyamatos életben tartását biztosítja. Nem csak olyan imádság van, amikor a belső szoba csendjébe vonulunk, hanem olyan is, amikor egy pillanatnyi csendes fohászt küldünk az Úrhoz gondolatban. Így imádkozhatunk utazás közben, vásárlás közben, házi munka is és más elfoglaltság közben, és imádkozhatunk éjszaka, ha fölébredünk, vagy ha álmatlanul forgolódunk. Jézus nem egyszer az éjszakát is imádsággal töltötte. Imádkozzunk mindenkor, imádkozzunk szüntelenül, és tényleg nem azon múlik, hogy éppen olyan emberek között vagyunk, akik furcsálnak, ha éppen imádságra kulcsolnánk a kezünket. Elég ilyenkor gondolatban egy csendes fohászt Isten felé küldenünk. Ő azt is ugyanúgy hallja, mint amikor térdre hullunk, vagy amikor lehajtjuk a fejünket, és imádságos testtartásban folytatjuk az imádságot. És már itt is vagyunk a következő kérdésnél, hogy hogyan imádkozzunk. Erre a kérdésre Jézus többször is és többféle módon is adott választ, amikor tanította a hallgatóit. A hegyi beszédben, a Máté evangélium a 6. részében elmondta, hogy ne az emberek tetszésére imádkozzunk. Amikor imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik szeretnek a zsinagógákban és az utcasarkokon megállva imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Bizony mondom néktek, megkapták jutalmukat. Te pedig, amikor imádkozol, menj be a belső szobádba, és ajtódat bezárva imádkozzál atyádhoz titokban, atyád pedig, aki látja, amit titokban teszel, megfizet neked. Itt Jézus arról beszél, hogy nem az a fontos, hogy látványos legyen, hogy mi mennyire szépen és jól gyakoroljuk az imádságunkat, hanem megtehetjük ezt a belső szoba csendjében. Persze nem csak így bezárkózva lehet imádkozni, és ez nem is jogosít fel bennünket arra, hogy akkor nekünk nem kell eljönnünk az Isten tiszteletre, hiszen Jézus is azt mondta, hogy otthon kell imádkozni a belső szobában, hiszen a közösségre, a lelki együttlétre épp így szükségünk van arra is, hogy ima közösségben legyünk, együtt is tudjunk imádkozni. És amikor ima közösségben vannak együtt a keresztjének, erre is több bibliai példát találhatnánk, akkor szintén olyan legyen az imádságunk, hogy nem egymás tetszését és elismerését keressük, ne azzal akarjuk igazolni a hitünket egymás előtt, hogy szép és kegyes kifejezéseket keresünk és használunk, hanem szívből jövő legyen az imádságunk, amit akkor is az Úrnak mondunk, ha mások is hallják. És ha közös imádságban vagyunk, akkor egymás hite által is erősít bennünket Jézus Krisztus, és bizonyos lelki helyzetekben, harcokban különösen is sokat jelent, ha vannak az imádságban társaink, akikkel együtt tudunk imádkozni. Gondoljunk arra, hogy amikor Simon Péter börtönben volt, az apostolok cselekedetei erről is ír, és imádkoztak érte, akkor Isten angyalt küldött a Péter megszabadítására, és alig akarták elhinni, hogy az imádságukra Isten ilyen gyorsan választ adott. De szükségük volt nekik is arra, hogy hitben együtt legyenek, és imádságos közösségben legyenek. Aztán azt is elmondta Jézus, hogy ne a bőbeszédűségre törekedjünk, mint ahogy azt a pogányok teszik, hiszen nem attól hallgatja meg Isten jobban az imádságot, ha ugyanazt ismételgetjük és hajtogatjuk, hanem ő már az első imádságunkat is tökéletesen hallja és érti. Ne úgy tegyétek, mint a pogányok. Hát erre is találunk bibliai példát. Illés történetében, amikor a Kármel hegyén ott a két oltárt megépítik, és a Baál papjai egy egész álló nap ugyanazt ismételgetik, hogy Baál, kérünk, hallgass meg minket, és nem kapnak választ az imádságukra. És van olyan vallás, ahol ilyen ima malmokat készítenek, felírják az imádságukat egy lapra, azt belerakják az imamalomba, és azt hajtják, és azt gondolják, hogy ez pótolja a szóban hangosan kimondott imájukat is, mert így még többször elhangozhat az ő Istenük felé. De a mi Istenünk nem ilyen, akinek sokszor kell elmondani, hogy végre meghallja. Nem kell neki 5, 10, 20 vagy 100 mi atyánkot elmondani, nem kell rózsafüzérrel vagy más módon szaporítani az imádságok számát ahhoz, hogy Isten válaszoljon az imádságunkra, vagy hogy egyáltalán elfogadja, meghallja a mi imádságunkat. A mi kitartó és rendszeres imádságunkra nem Istennek van szüksége, hanem nekünk, azért, hogy ne felejtsük el ápolni az Úrral való kapcsolatunkat, ahhoz, hogy rendszeressé váljék az imádságunk, hogy ahogy egy növényt is, és sűrűn kell ahhoz öntözni, hogy életben maradjon, nekünk is így van szükségünk az imádságra, de ne a bőbeszédűségünk jelentse az, hogy mi sokszor elmondjuk ugyanazt az imádságot. Azután az imádság testtartására vonatkozólag is sokan megszokták kérdezni, hogy hogyan lehet jól imádkozni. Hát a Biblia korában nem úgy imádkoztak, ahogy most, hogy összekulcsolták a kezüket, hanem állva, az ég felé nézve, felfelé tartott kézzel, felfelé tartott üres tenyérrel imádkoztak, és így fejezték ki, hogy üres a kezünk addig, amíg Isten meg nem tölti azokat mennyei áldással. Mi összekulcsolt kézzel szoktunk imádkozni. Ez a szokás állítólag onnan jön, amikor a középkori hadifoglyok téldre hullva összekulcsolt kézzel rimánkodtak az életükért, a kegyelemért, hogy ne öljék meg őket, hanem hagyják életben. És ez a könyörgés, ez az imádság testtartásába is átkerült az összekulcsolt kéz. Aztán mi reformátusok nem szoktunk a gyülekezetben térdelve imádkozni, de ez nem jelenti azt, hogy ez a testtartás idegen lenne tőlünk, és hogy ez csak katolikus szokás. A Calvin, a reformátor, ő rendszeresen térden állva imádkozott a szobájában, és ki is koptatta a padlóját úgy, hogy egy-egy mélyedés gödör jelezte ott a padlón az ágya mellett, hogy hol szokott ő rendszeresen imádkozni. Nem a testtartásunkon múlik az imádság. Lehet imádkozni akkor is, amikor már este az ágyba lefeküdtünk, és elalvás előtt még egy imádságot mondunk az Úrnak, de a testtartásunk mégis kifejezheti az Isten felé érzett alázatunkat, tiszteletünket, hiszen ha egy jeles vendég érkezik hozzánk, azt sem úgy fogadjuk, hogy ott maradunk a kényelmes helyünkön, hátradőlve és keresztbetett lábbal, és csak intünk neki, hogy bejöhet, hanem megtesszük azt a tiszteletet feléje, hogy felállunk és úgy fogadjuk. Kinek milyen módon jelzi a testtartás az, hogy az Isten iránti hódolatot, tiszteletet is ki szeretné fejezni, megteheti. Hogyan imádkozzunk? Úgy, hogy a szívünk benne legyen az imádságban. És Jézus pedig arra is megtanít végül, hogy mit imádkozzunk. Egy minta imádságot adott elénk a mi atyánkot. És most, amikor a Lukács evangéliumából olvastam, bizonyára mindenkinek feltűnt, hogy egy kicsit más volt így a Jézustól tanult imádság, mint amit mi megszoktunk, mert mi a Máté evangéliuma szerinti változatot szoktuk imádságként imádkozni. Lukács evangélista egy kicsit rövidebb formában őrizte meg számunkra, vagy hagyta ránk az imádságot, de ezen ne akadjunk fenn, hiszen ha arra gondolunk, hogy akkor, amikor Jézus erre tanította a tanítványait, nem volt senki, aki magnóra vegye, vagy gyorsírással följegyezze ezt az imádságot, csak évtizedekkel később, amikor az evangéliumokat leírták, Máté is leírta, aki a saját fülével is hallhatta, meg Lukács is, aki valakitől megkérdezte, mert ő meg utána járt a dolgoknak, és azért sok-sok év távolatából mégis meglepően egyezik az, ahogy följegyezték, és így, ahogy mi olvassuk, mi is egy minta imádságot kaphatunk Jézustól. És Jézus ebben az imádságban sok mindenre megtanít minket. Megtanít arra, hogy először is Istenre nézzünk föl, és csak utána hozzuk elő a magunkra vonatkozó kéréseket. Fölfelé nézzünk, és ilyeneket kérünk tőle, hogy szenteljük meg az ő nevét, hogy jöjjön el az ő országa, az ő uralma, engedjük, hogy az ő akarata valósuljon meg bennünk, ne a miénk. Tehát először a te kérések hangzanak el, hogy szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. És csak azután jönnek a mi kérések. Ezekben a te kérésekben azért ott kell lennie nem csak az a kérés, hogy Isten neve szent legyen bennünk, és fontos legyen az Isten előtti szentség, hanem ebben a mi lelkületünket is rá kell hangolnunk az Isten szentségére és közelségére. És amikor az ő uralmáért imádkozunk, hogy az ő országa, az ő úrsága jöjjön el, akkor ebben ott kell lenni a mi hódolatunknak is, hogy mi az ő engedelmes szolgái, alattvalói leszünk. És amikor azt kérjük, hogy legyen meg az ő akarata, akkor le is kell tudnunk mondanunk a mi akaratunkról, hogy az legyen meg, amit ő akar. Ahogy Jézus is imádkozott, hogy Atyám, ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy te. És csak ezután jönnek a mi kérések, amelyek rólunk szólnak, a mi mindennapi kenyerünkről, a mi vétkeinkről, a mi kísértéseinkről, a mi gonosztól való szabadulásunkról. És fontos, hogy mi is tartsunk bűnbánatot, és kérjünk bocsánatot a vétkeinkre, ugyanakkor pedig mi is legyünk készek megbocsátani az ellenünk vétkezőknek. Tehát Jézus minta imádságában benne van a bűneink megvallása, a magunkba nézés és a vétkeinkért való bocsánatkérés. És Jézus bátorít is arra, hogy merjünk kérni, merjünk keresni és merjünk zörgetni, mert aki kér, az mind kap, aki keres, az talál, és a zörgetőnek megnyittatik. Jézus itt nem tér ki arra, hogy adjunk hálát mindenért, hogy amit már megkaptunk, azért mondjunk köszönetet, viszont az imádság a végén megjelenik az Isten dicsőítése, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. És ebben az Isten dicsőítésében azért ott van a hálaadás is. Gondoljunk arra, amikor a 10 leprást Jézus meggyógyítja, akkor egy jön vissza közülük, egy samáriai, aki leborul Jézus lába elé, hálát ad, köszönetet mond, és dicsőíti Istent mindazért, amit az életében véghez vitt. És Jézus akkor hiányolta a többi 9-nek a háláját, a szívből jövő dicsőítést. Tehát Jézus erre is tanít bennünket, hogy adjunk hálát. Aztán a mi atyánk imádság arra is megtanít, hogy ne csak magunkért imádkozzunk, hanem másokért is. Az, hogy többes szám első személyében mondjuk az imádságot, azzal jelezzük, hogy vannak nekünk lelki testvéreink, akik Isten szintén atyuknak szólítják, és amikor imádkozunk, akkor nem csak önmagunkért imádkozunk, hanem értük is ugyanígy. Nekik is vannak testi-lelki szükségleteik, ugyanúgy, mint nekem, és fontos, hogy egymásért is tudjunk imádkozni. Hasznos az a szokás, hogyha van egy ima listánk, amelyre felírjuk, hogy ki mindenkiért imádkozunk, akár személy szerint, név szerint is, és ahogy az imádságunkban Isten előtt vagyunk, ő elé visszük imádságban a többi embert is. Tudom, hogy itt a gyülekezetben is többeknek van ilyen ima listájuk, amit használnak. És arra is megtanít az imádságban Jézus, hogy a végén egy áment mond, amit sokan nem is tudnak, hogy miért mondunk az imádság végén áment. Talán olyan, mint egy pont a mondat végén, hogy akkor azzal lehet tudni, hogy vége van az imádságnak. Nem erről van szó csupán. Az ámen szó azt jelenti, hogy bizonyosan úgy legyen, hogy egész lényünkkel, valónkkal egyetértünk azzal, amit elmondtunk, és abban a bizonyosságban imádkozzuk, hogy az Úr meghallgatja, meghallja, és az ő bölcs döntése szerint válaszol az imádságunkra. Az ámen az egyébként Jézus szavaiban is gyakran előfordul, mert amikor azt mondja, hogy bizony mondom néktek, ez az eredeti nyelven így hangzik, hogy ámen, ámen mondom nektek. Tehát ez a bizonyosságnak a kifejezése az ámen. És kedves testvérek, a mai Isten tiszteletünk, ahol Jézus tanít minket arra, hogy mikor imádkozzunk, hogyan imádkozzunk és mit imádkozzunk, legyen alkalom arra, hogy vizsgáljuk meg a saját ima életünket. Mi mikor imádkozunk? Egyszer-egyszer, amikor eszünkbe jut? Vagy van benne némi rendszeresség is? Csak akkor imádkozunk, amikor nagy ritkán eszünkbe jut? Amikor bajban vagyunk? Vagy már közelítünk ahhoz, hogy szüntelenül imádkozzunk, és akár már ébredéskor, amikor reggel kinyitjuk a szemünket, az első gondolatunk is az imádság, hogy Istenhez forduljunk. Bárcsak ilyen fontos lenne számunkra az imádság, mint a lélegzetvétel, hogyha elmarad, akkor megfulladunk, akkor nem maradhatunk lelkileg életben. Legyen ilyen fontos, hogy szüntelen imádságban éljünk. Hogyan imádkozunk? Csak étkezés előtt elmondjuk gépiesen a megtanult asztaljárdást, és ezzel letudtuk az imádságot? Vagy pedig kiöntjük a szívünket az Úr előtt, és szánunk arra időt, hogy imádságban ráhangolódjunk az ő akaratára? És megtanítjuk egy gyermekeinket arra is, hogy ne csak a megtanult verses imádságot tudják, hanem saját szavaikkal is próbáljanak imádkozni. És amikor imádkozunk, akkor tudunk-e, ha kell, térden állva is könyörögni, és megvan-e bennünk az a kitartás, álhatatosság, hogy mi komolyan veszük, hogy Isten elé kerül minden hangosan és némán elmondott imádságunk. Hogyan imádkozunk? Csak a szavainkkal, vagy benne van a szívünk, a lelkünk is egészen? És végül mit imádkozunk, miről szól az imádságunk? Csak magunkért imádkozunk, vagy másokért is? Csak kérésekből áll az imádságunk, vagy a hálaadás és az Isten magasztalása is helyet kap az imádságainkban? Szoktunk-e bűnt vallani Istennek, és kérni az ő bocsánatát? Ma reggel mit imádkoztunk, mielőtt idejöttünk a templomba, az Isten házába? Adtunk-e hálát valamiért? Vagy volt-e a szívünkben vágy, hogy most Isten szóljon hozzánk a mai igehirdetésen keresztül, és elmondtuk-e neki mindezt? Szoktuk-e Istent dicsőíteni, áldani és magasztalni az ő nagyságáért, hűségéért, szeretetéért, amellyel körülveszi az életünket? Adja Isten, hogy ilyen igazi beszélő viszonyban legyünk ő vele, és az imádság olyan elválaszthatatlan része legyen az életünknek, ahogy ezt Jézusnál is láttuk. Ő mindent megbeszélt az ő mennyei atyával. Nem csak úgy, hogy egy éjszakát is imádságban töltött, hanem miközben élte az életét, szüntelenül az ő mennyei atyára figyelt, várta tőle azt a jelzést, hogy mikor jön el az ő órája, mikor cselekedhet, mikor léphet, mert semmit sem akart az ő atya akarata nélkül megtenni. És ő, amikor a földi élete végéhez érkezett, a halálához, akkor az ő mennyei atyával való kapcsolatának a legszebb kifejezése az volt, hogy így mondta, hogy atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet. Ha mi is ilyen imádságos életet élünk, akkor mi is így bízhatjuk rá az életünk utolsó perceit is az atya gondviselő szeretetébe, tudva az, hogy ő, aki végig velünk volt és kísérte az életünket, őnála lehetünk az örök életben is. És addig is ismerjük meg őt minél jobban e földi életben, és ápoljuk az imádságban is a vele való közösségünket. Erre segítsen bennünket lelke által. Amen. Válaszképpen az elhangzott ígére a 825. énekünk második versét énekeljük, a 825. dicséret második versét, Hinni taníts, Uram, kérni taníts. Helyünket elfoglalva hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk, dicsőítünk, áldunk és magasztalunk téged, aki örökké való szeretettel szeretsz minket, irgalmadat, kegyelmedet és áldásodat árasztod ránk. Hálát adunk mindenért, amit kaptunk életünk során tőled, azokért is, amiket olyan természetesnek veszünk, hogy van mindennapi kenyerünk, hogy van hajlék a fejünk fölött, hogy egészségesek vagyunk, hogy van erőnk a munkánkhoz, hogy látunk, hallunk és járunk, hogy a kezünket alkalmassá teszed arra, hogy munkánkat végezzük, de nem tudunk eléggé hálát adni mindezekért. És olyankor, amikor egy időre valamit nélkülöznünk kell, akkor vesszük észre, mennyi áldást nyertünk már eddig is tőled. És eléd jövünk kéréseinkkel, hiszen erre is bátorítottál bennünket. Merjünk kérni, és ha jól kérjük, a te akaratod szerint kérjük, akkor bizonyára teljesíted is azokat. Hiszen az a te akaratod, hogy minden ember megismerjen téged, az igazság ismeretére eljusson, üdvösségre találjon. Így imádkozunk nem csak a magunk, hanem a szeretteink életéért is, hogy így növeld napról napra a mi hitünket, erősítsd veled való kapcsolatunkat, vezess a helyes úton, hogy ne térjünk el arról se jobbra, se balra. De arra is tanítottál bennünket, hogy mindig vizsgáljuk meg magunkat, és lássuk meg a bűneinket, amikor elfordultunk és eltértünk tőled. És ha nem irgalmaznál nekünk, és nem bocsátanád meg bűneinket, akkor nekünk el kellene vesznünk. Láttasd meg a lelki tükörben, hogy hol tart a mi életünk. Mi az, ami utálatos és nem helyes a te szemed előtt. És ha tudjunk nemet mondani a bűnre, és kérni a te bocsánatodat. De ugyanígy add meg nekünk is azt a készséget, hogy szívből, szív szerint meg tudjunk bocsátani azoknak, akik ellenünk vétkeztek. Hogy ne a te ítéletedet kérjük magunkra, hogy nehogy úgy legyünk, hogy mi nem vagyunk készek megbocsátani, és ezzel azt kérjük, hogy te is ugyanígy ne bocsáss meg nekünk. Add meg, hogy rád figyelő szívvel és engedelmes lélekkel élhessük az életünket. imádkozunk a családokért, ahol a gyermekeket nevelik, hogy hadd hallják meg és értsék meg a gyermekek is, mennyire rád van szükségük, és hadd tanulják meg minél hamarabb azt, hogy kihez fordulhatnak, amikor bármilyen segítségre van szükségük. Urunk, adj ilyen szülőket, ilyen családokat, ahol rendszeresen együtt tudnak imádkozni, és a gyermekeiket is megtanítják erre. És eléd hozzuk, Urunk, a betegeinket, hiszen Te áldott orvos vagy, aki azokon is tudsz segíteni, akiken már az emberi segítség nem segít. Add, hogy a szenvedőknek javára váljon a szenvedés, és add, hogy úgy erősödjenek meg közben is hitükben, hogy rá tudják bízni földi és örök életüket egyaránt. Imádkozunk a mai választásokért, hogy ott is valósuljon meg, Urunk, a Te akaratod. Te, aki a békesség ura vagy, add meg, hogy béke legyen, békesség legyen ott is, ahol a háború dúl. Látjuk, hogy mennyire nem lehet innen a mi szintünkről megállítani a háborút. De Te meg tudod tenni ezt is, és ezért imádkozunk, Urunk, hogy adj békét mindenütt. Hallgass meg a mi csendben elmondott imádságunkat is. Amen. Fennállva imádkozzuk a mi Urunktól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a testvéreknek, hogy vasárnaponként 9:20-tól tartunk ima közösséget, amelyre szeretettel várjuk azokat, akik imádságban is a gyülekezetet az Úr elé viszik, és akik szeretnék Isten nevét így együtt is segítségül hívni. Kedden 9:00-kor tartunk gyülekezeti bibliaórát, csütörtök este 6:00-kor most az énekkar évadzáró alkalma lesz, és erre hívjuk az énekarosokat, de akik el szoktak jönni a csütörtök esti bibliaórára, azokat is szeretettel várjuk az alkalom elejére. Péntek este 6:00-kor és 8:00-kor lesz ifjúsági bibliaóra, péntek este 7:00-kor a női kör alkalma. A jövő vasárnap délután 4:00-kor a házaskör záró alkalma lesz, amelyre a házaspárokat várjuk szeretettel. És azt is hirdetem, hogy jövő vasárnap az erdélyi testvértelepülésünk Zsobok lelkipásztora hirdeti köztünk az igét, és az adományunkkal a zsoboki gyülekezet református gyermek otthonát támogatjuk, mert most segítségre van ebben szükségük. Keresztény részvéttel hirdetem, hogy az elmúlt héten eltemettük Gál Jenő Lászlóné Nagy Margit 80 évet élt asszonytestvérünket, és ezen a héten is lesz egy temetésünk. Paniti Dénes 71 éves korában elhunyt atyánk fia temetése szombaton délelőtt 9:30, tehát 9:30 lesz temetünkben. Isten adjon vigasztalást a gyászoló hozzátartozóknak. Iratterjesztésünket sem hagyom ki, hiszen a istentisztelet után bibliákat, énekeskönyveket, hitünket ébresztő és erősítő kiadványokat találunk meg az iratterjesztésben, és élhetünk ennek lehetőségével. Záró énekül a 334. dicséretünk mindhárom versét énekeljük. A 334. dicséret így kezdődik: imádkozzatok és buzgón kérjetek. Semmiért se aggódjatok, hanem az imádság és könyörgés alkalmával mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt, és az Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.